Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fennakadásokat okozott a havazás a közlekedésben, az autópályákon több kamion is keresztbe fordult, alacsonyabb rendű utak váltak járhatatlanná átmenetileg, valamint a vasúton Mezőkeresztes, Mezőnyárád és Emőt között felső vezeték hiba miatt nem volt lehetséges a közlekedés. A Dunakanyarban többfelé áramkimaradást is okozott a téliesre fordult időjárás. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el reggel a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be rakéták, ezért hívta össze a Védelmi Tanácsot a héten. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak, Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van 2 hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkor viszont a béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, az nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntés PIMASZ-nak nevezte, és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. A Patrióták Európáért pártcsaládról elmondta, nem kezdtek rosszul, az európai fősodortól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képviselnek. Keressük az együttműködés más jobboldali pártokkal, mondta a kormányfő, aki kijelentette, a legbefolyásosabb képviselőcsoport akarnak lenni az Európai Parlamentben. Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárdos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárd forintos hiányt mutattak. A kedvezőtlen világgazdasági körülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, vetített előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 12,5, a nettó 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettó kereset medián értéke 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 15,4%-kal meghaladva az előző év azonos időszakit. Éves alapon a bruttó átlagkereset közel 70.000 forinttal emelkedett, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő bérdinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Létrejött a megállapodás az Országos Bírósághivatal, az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. 3 lépésben 2025, 26 és 27 januárjában is emelik a jövedelmeket, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence ismertetése szerint ennek nyomán a bírák keresete 48%-kal emelkedik, a bírósági titkároké és forgalmazóké átlagosan 82%-kal, az egyéb bírósági alkalmazottaké pedig 100%-kal. Azt is mondta, a következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtanak végre a bírósági szervezet működésében. A kormány a szuverenitás egyik pilléreként tekint az agráriumra, ezért a jövőben is kiáll a magyar gazdák érdekei mellett, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat dísztermében tartott Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program lisztadományozó és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége zászlaját szentelő ünnepségen beszélt. Elmondta, idén hazai és uniós forrásokból több mint 1300 milliárd forinttal támogatják a magyar gazdákat, jövőre ezt az összeget 1500 milliárd forintra növelik. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként hózápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
13 év kihagyás után újra megrendezik a magyar film szemlét. Blanche és Polonius szerepében remekel Takács Kati a budaörsi Latinovis színházban. Buda plusz Pest címmel a fővárost egy eddig nem látott nézetből vizsgálhatjuk a Labrosz Dániel rajzaival megjelent képeskönyvben. Puccini turandottját Barta Dóra rendezésében mutatta be az opera, és november 24-én két világklasszis művésszel ad hangversenyt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Műpában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. február 3-a és 9-e között 13 év kihagyás után a Corvin moziban újra megrendezik a magyar film szemlét. Ez már a 44. lesz. Az elsőt akkor még magyar játékfilm szemle néven 1965-ben indították el Pécsett. A 44. magyar filmszemle a hagyományokhoz híven szeretné összegyűjteni és bemutatni a magyar filmkészítők munkáinak legteljesebb körét. 8 kategóriában versenyeznek majd az alkotások. Lesz egy úgynevezett panoráma szekció is, ide a szemletanács olyan nagy költségvetésű magyar vagy magyar alkotók közreműködésével készült játékfilmeket hív meg, vagy várja ezek jelentkezését, melyek a magyar és a világ történelem eseményeit ábrázolják különleges látásmóddal, és alkotóik a filmet nem nevezték a versenybe. A Magyar Filmszemle igazgatója Muhi András producer, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke, aki például a Csak a szél, a testről és lélekről, a Larry, az Elfogy a levegő című filmek elkészülését is segítette. Vele beszélgettem. A 43. Magyar Filmszemle 2012-ben volt, és kimaradt 13 év. Miért?
Azért maradt ki, mert egyszerűen változott a teljes filmtámogatási rendszer, és egyáltalán a filmkultúráról való gondolkodás. Amikor Endre Vajna lett a filmügyi kormánybiztos, akkor ő nagyon nagyot állított a hajó orrán. Például másképp képzelt el a filmek az évi termésnek a megjelenését, és akkor is volt úgynevezett filmhét, minden alkalommal, szép nagy csinadarattával a Víg Színházba alapesetben, néha a Nemzeti Színházban méltó esemény volt, de az nem filmszemle volt, hanem az Oscar-díjas gondolkodásnak a magyar viszonyokra adaptálása. Tehát ott minden műfajban az öt legjobbnak vélt filmet választották ki, és akkor az az öt versengett egymással.
Ennek a sorozatnak is vége szakadt, mert legalább negyedik éven rendezték már meg Veszprémben a Mozgó Kép Fesztivált, ami hasonló logika mentén szerveződött, de elkerült Veszprémbe, illetve a Balaton térségébe, és újra kezdődött a számolás. Tehát ott egy egészen más rendezvény van már.
Igen, egyébként ez nekem nagyon furcsa, hogy miért nem jó, ha valami hagyományt életben tartunk. Hát mi ugye most a 44-et fogjuk megrendezni, ami azt jelenti, hogy 65 óta, hát relatíve folyamatosan követték egymást a filmszemlék. Szerintem azért is nem volt jó belenyúlni, mert nagyon beégett egyrészt a filmszakma tudatába, és valóban ez egy plebejus esemény is volt, tehát nem csak az alkotók, hanem a világosítók, bűnések, sminkesek, tehát mindenki itt volt, aki dolgozott valamelyik filmbe, és a közönség is látogatta. Tehát olyan heteket produkált a filmszem, hogy 44 ezer néző, ami csodálatos volt.
A Corvin moziban ülünk, és ez lesz a helyszíne a magyar filmszemlének. Tulajdonképpen úgy folytatódik, mintha nem is lett volna ez a szünet, ami a lényeget illeti.
A lényeget azt nagyon szeretnénk visszahozni, a találkozás örömét, az újra látjuk egymást, az, hogy ismét induljanak el először is a filmekről való beszélgetés, aztán, hogy ennek milyen folyamánya lesz, hogy esetleg szakmai rendezvények is kinőnek-e, az már egy következő kérdés.
Lesz verseny? Lesz zsűri? Lesznek kategóriák, filmes kategóriák?
Igen, nagyon fontosnak tartom az, hogy versenyfesztivál, nagyon sok karriert indított el a filmszemle díj. Tehát nagyon komoly szakmai visszajelzés volt, nekem személyesen is, azt kell, hogy mondjam, hogy 2000 és 2010 között én számtalan filmszemlét nyertem ilyen-olyan műfajokban, mint producer, tehát a filmjeim, és mondhatom, hogy a filmszemle hátán másztam be a filmszakma közepébe.
Egészen a Filmvészek Szövetségének elnöki székébe.
Na, hát ez, ha valaki mondja nekem 2000-ben, akkor nagy kerekszemekkel néztem volna rá.
Hogyan viszonyul egymáshoz a Mozgókép Fesztivál, ami azért meg fog történni Veszprémben, és ott is aktuális magyar filmek különféle kategóriákban versenyeznek, valamint a magyar filmszemle?
Nem zavarjuk egymás vizeit, mert ők folytatják ezt a vajnai hagyományt, miszerint a kategóriánként az öt legjobb filmet vetítik, öt legjobbnak vélelmezett filmet vetítik. Mi viszont ugyan versenyfesztivál vagyunk, vagy versenyszemle, de mi lehetőleg az egész magyar szakma, tehát a kevésbé jól sikerült filmeket is a közönség elé visszük, épp azért, hogy a szakma lássa műfajonként, hogy ki hol tart, milyen tendenciák vannak, nagyon sokat jelent.
Akkor lesznek olyan filmek, amik mind a két fesztiválon megjelennek.
Persze, hogy nem. De hozzá kell tennem, hogy a Veszprémmel szerintem, ha szabad egy kis kritikát megfogalmazni, nagyon nehezen megy le a szakma. Tehát ez a Corvin mozi ilyen értelemben nagyon jó helyen van, mert Budapest fejsúlyos az egész ország. Tehát nekünk egyszerűen sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy ténylegesen megmozgassuk a szakmai szereplőket.
Ráadásul télen, február 3-a és 9-e között lesznek a vetítések, akkor kevésbé nyaral az ember.
Azt is megnéztük, hogy februárban szinte nincs semmi fontos esemény Budapesten. Tehát azt kell mondanom, hogy az elődeink ezt jól találták ki, ezt az időpontot. Egyébként korábban, amikor még erre volt pénz, és meg tudtak hívni komoly külföldi játékosokat, producereket, forgalmazókat, kritikusokat, akkor körülbelül 100-120 külföldi vendég innen ment a Berlinálléra. Most is betettük a Berlinálé elé közvetlenül. Aki a magyar filmszemlén, mint szakmai rendezvényen mutatja meg a filmét, az nyugodtan mehet a nemzetközbe. Én nekem is rengeteg filmem ment Berlinbe, Cannesba, Locarnóba. Egyáltalán nem zavarta őket a hazai bemutatkozás.
Tulajdonképpen akkor ez egy első lépcső a hazai filmesek számára, egy tovább dobbantási lehetőség.
Egy igazi beavatási szertartás, aki jó filmmel jelentkezik, az azonnal reagál rá a szakma, azonnal befogadják.
Miért most beszélgetünk a Magyar Filmszemléről, ami csak november van, és február 3-a és 9-a az időpont?
Azért, mert most jelentettük be a sajtó számára, de a világ számára is, a szakma számára is, tehát mostantól lehet nevezni a szemlére.
A 2025. február 3-a és 9-e között megrendezendő 44. Magyar Filmszemle igazgatóját, Muhi Andrást hallották. A Budaörsi Latinovics Színház legújabb bemutatója, Ödön von Horváth klasszikusa, a Kazimír és Karoline, amit itt Karoline és Kazimír címen állított színpadra Hegymegi Máté. A kikiáltó szerepét Takács Kati játsza, aki beugrott ebbe a produkcióba, s rezonőrként Harari, a világhírű izraeli történész gondolataival keretezi az előadást. Erről is beszélgetünk majd a színésznővel, de mindenekelőtt a Vágy villamosáról és abban az általa alakított Blanche-ról kérdeztem.
Amikor tudtam, hogy te fogod ezt játszani, ezt a szerepet, akkor, és most ne haragudj megérte, hogy egy picit így a korodra utalok, de te
nyugodtan
magad nem tetted ezt.
Ezzel nincs mit titkolni.
Bennem ez a Tennessee Williams darab úgy élt, hogy Blanche úgy nagyjából 50-es színésznő szokta játszani.
Szokta játszani, mert egyébként 30 éves.
És hát mondom, Takács Kati, azért mégis túl van az 50. életévén.
Fogalmazunk,
így magamban, hogy nem időse ehhez a szerephez. Mm-hmm. Ezzel ültem be az előadásra. És a Ráma Rolanddal is érdekes voltak kétségeim, mert a Stanley egy nagyon jóvágású ember.
Hát a film, igen, a film.
Igen, meg még a Kamarásimát is láttam,
hát
én azért.
Ember, igen.
Ahol Eszenyi Enikő volt.
Igen.
Tehát
igen.
Azt az előadást a Budapesti Kamaraszínházban, az egy híres előadás volt. Tehát Stanleyről mindenképpen egy jóképű ember jelent meg nekem, és ehhez képest ugye Ráma Roland nem igazán.
Igen.
És az ő játéka is egészen elképesztően felülírt mindent, amit gondoltam Stanleyről, pozitív irányba.
Igen.
Rólad meg azt gondolom, hogy ez a Blanche alakítás, ez egyszerűen csodálatos. Komolyan, tehát én úgy jöttem ki ebből az előadásból, hogy az egyik legnagyobb alakítása Katinak, pedig azért volt már jó pár, de ez egyszerűen mindent elfelettetett azt, hogy azt gondoljuk Blanche-ra, hogy egy fiatal nő. Nem ez a lényeg.
Igen, Tamás is ezt mondta, amikor győzködött, hogy mégiscsak vállaljam el, és aztán volt pár barátom, akit megkérdeztem, akik szakmabeliek, és azt mondták, hogy persze. Mert 1940-es években írta, tehát más az, ami akkor természetes volt, és más az, amit most el tudunk fogadni kor eltolódásban szerintem. Azon kívül valójában, hiába, hogy a darab szerint 30 éves a Blanche, de olyan utat járt be a 17 éves korától 30-ig, amit lehet mondani, hogy egy velem egykorú emberbe járt. Tehát ő annyira sűrítetten járt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi az, amit hat ránk, mi az, amit megélünk, és azt hogyan dolgozzuk föl, és úgy érzem, hogy akkor ebbe nem az a lényeg, hogy egy gyönyörű Stanley-t és egy hamvas Blanche, hát már hamvas egyáltalán nem lehet mondani 30 évesre sem, mert hogy tönkrement Blanche-ba látnak az emberek, hiszen a film, a Marlon Brando és a Vivien Leigh, vagy akár amit az előbb említettél előadásban más korosztály, mert nem ez, hanem az, ahogy egy ember egy boldog elindulásból, egy hitből, abból a szerelemből, ami az Ellennel volt neki, és annak a mérhetetlen csalódásából egy érzékeny embert hogy tör meg, és hogy tör meg az, ami a családon belül is körülvette, és lebomlik, és elfoszlik az élete. És hogy végül is tényleg belekényszerül olyan helyzetekbe, ami egy véghelyzet, hogy mit válasz be azért, hogy életbe maradhassál. Ő bevállalja azt, hogy férfiakat fogad, hogy egyáltalán legyen egy cigarettára vagy egy pohár italra pénze. Tehát, hogy ezt ennyi idős korban is el lehet mondani, és amit nem fejeztem be itt az előbb, hogy az embereknek mi jut eszébe, hogy a Marlon Brando beleszeret a Vivien Leighbe, és viszont, vagy ki kezd a Vivien Leigh a Marlon Brandoval, és ott valami szikráznak. Itt, erről nálunk nincs szó, a Stanley őt halálosan idegesíti, hogy az ő meghitt létébe belép ez a mindent fitoktató, és egy állandó vehemenciával jelenlévő nő töri szét az ő család életét.
Meg van Stanleyben szerintem egy ilyen tradicionális macsó attitűd. És ezt Blanche nem tűri.
Nem tűri, mindent fölrúg. Tehát Blanche tulajdonképpen egy nagyon szabad ember, abban a harcban, vagy abban a lemerülésben, ami vele megtörtént az életbe, kényszerből. Tehát nála a szexualitás az egy gyötrelem, hiszen az Ellennel való kapcsolatban nem történt meg igazából a szexualitás, hiszen az egy homoszexuális férfi volt, amit ő nem jött rá, csak szerelmes. Tehát a plátói szerelem a legtisztább, mert az ember őrülten vágyodik valaki iránt, azt mondja, irgalmatlanul szerettem, de nem teljesült be, és utána csak erőszakos dolgoknak volt elszenvedője, hiszen az, hogy férfiakat kellett fogadjon, azt nem boldogságából választotta, hanem kényszerből, és ott megerőszakolták állandóan. Ez egy borzasztó tragédia neki az életében. Tehát, hogy na, hogy ez nálunk másként működik. Tehát nem az a kémia működik közöttünk, hogy vonzzuk egymást, hanem abban működik a kémia, hogy miért vagy itt. Én meg hát az életéért harcol, és ennek minden trükkjével, tehát hiszen mindig játszott az életében, ahhoz, hogy fönnmaradjon.
Mi vár rád Budaörsön, mit látsz így ebben az évben, és egyáltalán úgy, ha rágondolsz a mostani pályádra, hogyan látod magad a következő években?
Maradok a színházba, és minél kevesebbet fogok dolgozni, úgy döntöttem, mert egyre több időt vesz igénybe egy-egy felkészülés, egy-egy szerepre, és én még szeretnék az unokámmal tölteni időt.
Nehezen tanulsz, vagy könnyen tanulsz?
Most már nehezen.
A szövegtanulás az olyan rémálomszerű lehet egy színésznek.
Régen nem volt rémálom egyáltalán, nagyjából könnyedén ment, de most az, hogy este játszom, az, hogy most új szerepet tanulok, hosszabb időt vesz igénybe, és ez nem jó már így nekem.
És nem félsz például, hogy állsz a színpadon és elfelejted a szöveget?
Volt már ilyen mostanában, hogy összekutyultam a szöveget, de akkor valahogy megpróbálok kijönni belőle. Igen, van ilyen. Tehát ezek nem olyan jó jelek, és én meg ilyen maximalista vagyok, és ezért arra gondolok, hogy nem kell olyan sokat dolgozni már. Tehát, hogy most megtehetem azt, hogy mivel ebben a jó társulatban vagyok, mivel egy megértő igazgatóval vagyok, hogy például erre az évre azt mondtam, hogy tavaly 3 főszerepet eljátszottam, most csak 1 szerepet kérek erre az évre. A Karolina bejött.
Kikiáltó szerep a Karolina és Kazimírban, ami igen, a tiéd. Nagyon fontos Harari gondolat.
Nagyon, azt mondják, hogy ezt nagyon szeretik az emberek ezt hallgatni.
A boldogságról ott értekezés, hogy igen, akkor leszel boldog.
Hogyha az egész életedet értelmesnek látod. Attól féltünk, hogy ez a szöveg nem fog átmenni, és hogy végül is mennyire élvezik az emberek azt, hogy ilyen okos szöveget hallgatnak.
Ezt az Ödön for Horváth darabot nagyon sokan szeretik megrendezni, és nyilván látunk egy hagyományos előadást általában. Hegymegi Máté átgondolta a darabot, és nyilván az ő értelmezésében tette színpadra, de az, hogy te, mint kikiáltó, aki keretezi az előadást, tehát nem vagy szerves része az előadásnak, elmondod ezeket a nagyon fontos gondolatokat, amelyek még jobban rávilágítanak arra, hogy milyen nyomorult is ennek a fiatal párosnak az élete, az, hogy valaki hirtelen munkanélküli lesz, hogyan ássa alá az összes emberi kapcsolatát, igen, a szerelmével való kapcsolatát, hogy kikerül az utcára, a bűn közel kerül hozzá, hogy a külső körülmények hogyan húzzák
le az ember életét. Igen. Igen.
És nagyon-nagyon komoly értelmezést adott sok Harari gondolat, amit te mondasz el nekünk
igen,
a színpadon.
Igen, nagyon jó szöveg.
Tavaly mit tekintesz a három főszerepnek?
A John, a Blanche és a Polonius. Hát ami egy akkora örömöm volt valójában. Ugye az volt az utolsó bemutató, már a nyelvem lógott kifelé. Elfáradtam, mert közben ugye még a Rózsavölgyében is játszom, a Miért pont Kiviben, meg itt a többi szerep.
Két darabban játszol.
De most közben levesszük a John-t, decemberben megy utoljára, levesszük a nagyszerű Kevin előadásunkat.
Beszélnünk el Kevinről.
Igen.
Poloniusról
Polonius,
nem beszéltünk.
Igen, az az öröm. Annak örültem, hogy bár azzal, hogy nő a Polonius vagy férfi, ezen vitatkoztunk, de hogy a Zalföldi Robin nekem adta ezt a szerepet, ezt a azért humorban bővelkedő szerepet, hogy ő ezt meglátta bennem, én ettől nagyon boldog vagyok, és nagy örömmel játszom esténként.
Az, hogy nőként játszod el Poloniust, abszolút a humor forrása. Tehát ez egy annyira szórakoztató szerep, hogy szinte főszereppé válik a maga nemében.
Igen, igen, igen.
Szerintem nagyon szereti a közönség. Nagyon sajnáltam, amikor Polonius meghalt.
Meghalt, igen. Szóval ez nagy öröm ezt játszani. És most lesz az Igazsággyertyái, amit az Alföldi Robi rendez.
Székely Csaba darabja.
Igen, Székely Csaba darabja, és egy kicsi szerep van benne. Ez nekem bőven elég, és lassan futnak ki azok a szerepek. Aztán, hogy jövőre nem mohón vágyom arra, hogy mindig a színpadon legyek. Nem kapaszkodom a deszkákba.
Takács Kati színésznőt hallották, akivel a holnapi kávéházban beszélgetünk arról, hogy mit jelent számára a színház, mik voltak több mint 50 éves pályájának a jó és rossz döntései, mely szerepeire emlékszik a legszívesebben, és filmes karrierjének legutóbbi állomásáról a Ma este gyilkolunk című krimi végjátékról is ejtünk néhány szót. Tartsanak velünk holnap délután 16 óra 5 perckor. Buda plusz Pest by Labrosz. A HVG könyveknél jelent meg ez a fergeteges böngésző, ami a lényeget tekintve egy képes könyv. Ebben úgy láthatjuk Budapestet, ahogy eddig még soha. Kalauzaink a kalandozásban Pest királylány és Buda királyfi, akik bújócskázni indulnak a főváros 12 mozgalmas helyszínére, a Duna mindkét partjára, ahol izgalmas, nem mindennapi karakterek népesítik be a környéket. Vajon megtaláljuk-e őket a rajzokon? A könyv szövegét Farkazentai Lili írta, és aki egy újszerű Budapestet kreált a rajzaival, az Labrosz Dániel, akit chilei származású felesége Labrosz Nikol segített munkájában. Labrosz Dániel édesapja francia, de édesanyja magyar, ő maga itt Magyarországon szocializálódott, és egészen kisgyerekkora óta rajzol, lehet mondani, megállás nélkül, és még mindig csak 27 éves. Őt kérdeztem.
A te rajzaiddal Budapest 12 helyszínén kalandozhatunk, és meg kell találni ezt meg azt. Honnan vetted ezt a stílust?
Az a stílus, amit én képviselek, az több alkotó is képviseli, szóval nem hiszem, hogy csak én dolgozom ebben a világban. Nekem ez igazából a gyerekkoromból jön. Anyukám egy animációs stúdiónál dolgozott a 90-es években, a Varga stúdiónál. Egy kommunikációs szakember volt, de mindig hazahozta nekem videókazettán ezeket a rajzfilmeket, és én elkezdtem a rajzfilmekben másolgatni a különböző figurákat, és igazából így gyerekkoromtól kezdve így alakult ki ez. ez a rajzfilmes világ, amit képviselnek, és ehhez később hozzájött egy pár ilyen komolyabb képzőművészeti, meg művészettörténeti vonatkozása is, például a holland reneszánsz festőket nagyon szeretem, és őket ilyen 10 éves koromban kezdtem el megszeretni, meg a szürrealizmust is nagyon szeretem, szóval van több ilyen művészeti ág, amit az évek során megszerettem, és összefontam ezzel a kicsit gyerekes rajzfilmes világgal, és egyébként még a Tesszusz város is nagyon nagy hatással volt rám, hogyha valaki a kezébe fogja a könyvet, akkor szerintem ez így elég evidens. De egyébként Budapestnek az eklektikája és az, hogy hány különböző ember találkozik és él egymás mellett ebben a városban. Az volt így a könyvnek a fő inspirációja.
Van két vezető ebben a városban, Pest királylány és Buda királyfi, és 12 helyszínt rajzolsz le. Ezek a helyszínek meglehetősen szubjektívek, úgy értem, legalábbis a választása a helyszíneknek,
igen.
Mert amennyire jól ismerjük az Operaházat, vagy a New York kávéházat, a Corvin áruházat, a Clotilde palotát, vagy a Gellért szállót, annál kevésbé ismerjük például az Óbodai gázgyárat, vagy a Hollán Ernő utca és a Balzac utca sarkát. Ez utóbbi valószínűleg azért jött be az életedbe, mert nagyon közel laksz a helyszínhez. Tehát hogyan választottál? Miért így választottál?
Ez egy közös folyamat volt a kiadóval és Lilivel együtt, és azt próbáltuk igazából, hogy minél eklektikusabb legyen, hogy tükrözze a városi lakóknak az eklektikáját is, de közben nagyon fontos volt, hogy híresebb helyeket is bele tudjunk tenni, hogyha mondjuk valaki egy szuvenírként veszi meg a könyvet, és hazaviszi külföldre, vagy egy külföldi rokonnak, vagy barátnak adja oda, de mindenképpen fontos volt nekünk, hogy nem egy mindennapi szelekció legyen.
Ugye fergeteges böngésző, ez azt jelenti, hogy burjázanak a rajzaid, tehát megtalálni a kijelölt dolgokat, épületrészeket, macskákat, stb., amit megjelöl az író, Farkasentai Lili, a kis versein, írásain keresztül, az nem könnyű. Tehát igen. Még az átlag pestinek se feltétlenül könnyű felismerni igen, a helyszíneket. Igen.
Próbáltam kicsit úgy hozzáfogni a könyvhöz, mint hogyha egy járókelő lennék az utcán, és hogyha mondjuk elmegyek a Gellért szálló előtt, akkor nem feltétlenül nézem meg mindig a Gellért szállónak minden apró kis részét, nem tanulmányozom az épületet, meg nem fotózom le így madártávlatból, ahogy a könyvben van, vagy nem feltétlenül állok meg így a Clotilde palota előtt a kereszteződés közepén. Próbáltam olyan nézőpontokat adni a könyvbe, amik egyszerre mindennapiak is, de közben, hogyha valóságban sétálsz, akkor szerintem nem állsz le mindig megcsodálni ezeket az épületeket, hanem nagyon sokszor csak arra figyelsz, hogy éppen ki megy el melletted az utcán, vagy ki jön veled szemben. Szóval ez egy nehéz feladat volt így a kettő között megtalálni ezt az egyensúlyt.
De valószínűleg azért a testírusodból következik ez a túlburjánzás, tehát ez rólad is szól, nem csak arról, hogy egyébként mit tudunk befogadni persze. Egy-egy helyzetben.
Igen, igen, ez így van. Én gyerekkoromban nagyon sokat küzdködtem azzal, hogy egy írott anyagra így huzamosabban oda tudjak figyelni. Nekem nagyon sok ilyen figyelem zavari problémám volt gyerekkoromban, és őszintén most is igazából. És akkor, amikor egy olyan vizuális anyag van lerakva elém, ami ennyire tömör, akkor az mindig annyira leköti a figyelmet, és valahogy így relaxálok tőle. Igazából az, hogy el tudok veszni egy képben, órákat tudom nézegetni, hogy ez a figura mit csinál, az a figura mit csinál. Akkor is, hogyha már elolvastam a szöveget, és túl vagyok azon, amit a Lili írt, akkor is van egy csomó dolog, amit fel tudok fedezni a könyvben. És ezt vettük észre egyébként gyerekeken is, akiknek odaadtuk a könyvet, hogy nagyon sokszor voltak olyan pillanatok, hogy már befejezték a szöveget, de két gyerek egymás mellett olvasgatta, és akkor az egyik mondta a másiknak, hogy találd meg a, nem tudom, a majmot ezen az épületen, vagy találd meg a robotot itt erre fele, vagy valami. Szóval hogy egymástok is elkezdtek feladatokat adni. Igazából ez volt a célunk a könyvvel, és szerintem ez a célja a stílusomnak is, hogy egy történetet meséljünk el teljesen vizuálisan. És Budapestben annyi történet történik egyszerre, szerintem, hogy valahogy ez így magától adódik a stílusomban.
Gyerekeknek szánjátok ezt a könyvet elsősorban?
Nem csak gyerekeknek, szerintem igazából mindenkinek, aki szereti az ilyen jellegű tartalmakat, vagy aki szeret elveszni egy ilyen vizuális világban. Csomószor mi is a barátaim, amikor befejeztük a szöveget, elkezdtünk ilyen más feladatokat feladni egymásnak, szóval szerintem elég univerzális könyv.
Nagyon érdekes a alkotói módszered, hogy a számítógép segítségével hogyan születnek meg ezek a rajzok, és hogyan épített tovább a meglévő rajzokat. Ugye van egy eredeti kép, mondjuk egy fénykép,
igen.
Amiből kiindulsz, és aztán ember legyen a talpán, aki fölismeri azt a fényképet, hogyha a végeredményt nézzük, amit te hozol létre.
Hát a fényképeket, azokat mind én és Nikol lőttük ketten. Volt egy pár nap, amikor elmentünk így sétálni a belvárosban direkt ezért, hogy referenciafotókat készítsünk az adott épületekről. De ez nem minden épületnél volt lehetséges, például a Gellértnél, az Operánál és a Filozofusok kertjénél Google Earth segítségével alkottuk meg képeket, hogy ilyen madártáblatból nézzük az épületeket.
A rajzolás kizárólag digitálisan történt?
Igen, egy iPad-en dolgoztunk, Procreate nevű programban. Nikol volt felelős a színekért, a hátterekben is nagyon sokat segített, a figurákat azokat pedig teljesen én rajzoltam. Sokszor csak egy geometriai alakot rajzolok meg, mondjuk egy ilyen felhőszerűséget, vagy háromszöget, vagy valamit, és akkor később arra rakok lábakat, vagy fejeket, vagy mit tudom én, szóval egy ilyen nagyon fura és sokrétű folyamat.
Ez a Buda plusz Pest by Labrosz, ahogy még nem láttad, már még Budapestet, ez az első könyvetek?
Igen, ez az első könyvünk. Lilivel 1000 éve gondolkodtunk már azon, hogy egy ilyen könyvet kéne készítenünk, mert korábban Hype & Hypernél kezdtünk el dolgozni. Egy magyar kulturális oldal volt, ahol művészettel, dizájnnal, grafikával kapcsolatos dolgokról jelentek meg cikkek, és a Lili ott volt író, és ott kezdtük ezt a sorozatot igazából közösen, hogy én rajzoltam budapesti épületeket, amiket éppen kiválasztottunk. Szintén hasonló, mint a könyvnél is, hogy nagyon sokszor a kedvenceink voltak. Egyszer-kétszer volt olyan, hogy egy híresebb épület, de legtöbbször így szubjektív kedvenceinket rajzoltam meg, és aztán Lili mindig írt hozzá egy kis szöveget. És ezt később folytattuk az Octagon magazinnál, ez egy építészeti magazin, ott inkább kortárs építészeti projektekre fókuszáltunk, és aztán innen lyukadtunk ki a könyvhöz.
Mi a következő lépés?
Én mindig egyszerre több projekten szoktam dolgozni, szóval a könyv mellett dolgoztam most egy kiállításon is, egy videóklippen is, én animációval, meg festészettel is foglalkozom. Jelenleg egy nagyméretű képen dolgozom, egy privát gyűjtőnek, jövőre több kiállítás is terve van véve, 2 önálló és több csoportos is. Mindenképpen szeretnék még ezt a sorozatot is folytatni a Lilivel. Nekem az a nagy ambícióm, hogy ezt több európai városra, meg nem csak európai városra, hanem több világvárosra is ki tudjuk terjeszteni. De egyébként vannak más gyerekkönyv ötleteink Nikollal is. Az egyik kedvenc dolgom az én pályámban, hogy majdnem minden hónapban teljesen más tudok csinálni, és mindig más csapattal tudok együtt dolgozni. Nagyon sokat szoktam ügynökségekkel is dolgozni, reklámkampányokon, tehát mindig a vizuális ábrázolás az, amit végzek minden projektben igazából, akkor is, hogy animációról, vagy illusztrációról, plakáttervezésről, vagy festésről legyen szó, mindig ugyanabban a kis saját kialakított világomban tudok dolgozni, és nagyon szerencsésnek érzem magam emiatt, és nagyon szeretem azt, amit csinálok.
Buda plusz Pest by Labrosz. A fergeteges böngésző illusztrátorát, Labrosz Dánielt hallották. A képes könyv egyik helyszíne az Operaház, ahol meg kell találni 5 hölgyet fekete estéiben, egy mágust, egy szivárványos százlábút, és fel kell fedeznünk egy ablakban zajló kártyapartit is, aminek mi más lehetne a tétje, mint az éves bérlet. S hát ha, és itt most már én fűzöm tovább a történetet, a bérletben benne lesz a Turandot előadás is, mert akkor meghallgathatjuk a kínai hercegnő áriáját.
Yeah!
November 9-én mutatta be a Magyar Állami Operaház az éppen 100 évvel ezelőtt meghalt Puccini befejezetlenül maradt művét, a Turandotot. A mítikus történetben a pekingi császári udvarban élő Turandot hercegnő egy meggyalázott és meggyilkolt ősének bosszúját hordozva küldi halálba kérőit, amikor azok nem tudnak megfelelni három rejtvényére. Egy tatár hercegben végül azonban emberére talál, aki a sikerrel vett próbák után Turandot elkeseredését látva alkut ajánl. Ha a rideg szépség másnap hajnalig kitalálja a férfi nevét, az hóhérkézre adja magát. Turandot ezt követően felforgatja Pekinget, és csak hamar kézre kerül Timur, a herceg számüzetésben élő idős vak apja, és Liu, az őt ápoló rabszolgalány, aki gyerekkora óta szerelmes a hercegbe. Hogy megkímélje Timurt a kínzásoktól, Liu azt állítja, hogy egyedül ő tudja a herceg Kalaf nevét, és öngyilkos lesz. Puccini eddig a pontig fejezte be utolsó operája komponálását és hangszerelését. Sokan feltételezik, hogy a szerző nem talált arra megoldást, hogy ilyen előzmények után a korántsem pozitív főhősein a szerelem hogyan kerekedhet mégis felül. A darabot végül a család és a kiadó felkérésére Franco Alfano fejezte be. Az 1926-os milánói bemutató óta ezzel játsszák az operaházak világszerte, de a grandiózus lezárást azóta is sokan hamisnak, hiteltelennek érzik. Így született meg a kiadóval együttműködésben Luciano Berio 2002-es befejezése, ami 20. századi zenei nyelven a Puccinire is nagyban ható Tristán és Izoldát is megidézve, a kétségeket is megőrizve zárja le a művet. Az opera most mindkét változatot játssza felváltva. A Berio változatban Sümegi Eszter énekli Turandotot, László Boldizsár Kalafot és Pasztircsák Polina Liut. Az Alfano változatban Rálik Szilvia, Jusif Ejvazov és Krista Kinga a főszereplők. A további szerepekben a 10 év után újra a színpadra lépő Gulyás Dénes, Fried Péter, Erdős Attila, Szappanos Tibor, Pál Boton, Kis Tivadar és Palerdi András láthatók. A Turandot rendezője Barta Dóra, akit eredendően táncművészként és koreográfusként ismerünk, de már sok helyütt, korábban az Eiffel műhelyházban is rendezett, az Operaházban most először állít színpadra előadást. Őt kérdeztem. Arra számítottam, hogy a koreográfiának egészen különlegesen fontos szerepe lesz a te előadásodban, és ez így is van. Ez a te külön elképzelésed volt, hogy hoztad a táncosaidat?
Valójában a fő elképzelés az, hogy nem egy koreográfiát, hanem egy olyan rendezést láthasson a néző, ahol minden egyes pont mint egy vizuális költemény tudjon működni, tehát a koreográfiára nem úgy kell gondolni, mint mondjuk esetleg egy táncos által megformált mozdulatsorra, hanem a képek tisztaságára, ezeknek az operai képeknek az egyértelmű koreográfus szemmel való nézésének való megfelelés is, de én azt mondanám, hogy egyáltalán nem túl dimenzionált a műben a koreográfus lét, és egyáltalán nem fontos abban a tekintetben, hogy extrán kellene mozogni bárkinek feleslegesen. Tehát itt egy olyan rendezésről van szó, amiben igen, megjelenik egy rétegként a műfaj, mint táncművészet, de teljesen más aspektussal, teljesen más súlyponttal. Itt az operáról van szó, az opera cselekményéről és az operához kapcsolódó rendezői gesztusokról, amellett ez egy különleges, mondjuk így, pikáns vonal.
Te a Turandotban mit szeretsz? A zenét, a történetet?
Puccinitől kezdeném. Egy olyan zeneóriás vagy karizma, aki meghatározta az opera játszásnak azt a drámai vagy színházi értelemben vett releváns oldalát is, ami a nézőt, a hallgatót egyaránt le tudja nyűgözni. Tehát egy olyan alappal lehet dolgozni, amiben az énekhangokon és a zenei fontosságon túl valami nagyon erős színházi élményt is létrehoz az összes művében gyakorlatilag. A Turandotban is létezik ez a szál. A Turandot is egy olyan mű, ami mélységeket, magasságokat, feszültséget végig lehet járni. Az én rendezői feladatomban most az különleges volt, és a rendezői gondolkodásomat is meghatározta, hogy Puccini ugye egy ilyen csodálatos töredékként hagyta magára ugye a halála okán a művet, és valójában két befejezéssel rendelkezik, egy Alfano véggel és egy Bérió véggel ez az előadás, de természetesen egy este csak egy véget lát a néző, és ezt az információs felületeken egyértelműen látja, hogy azon az esten, amelyre ő jegyet vásárolt, melyik véggel játsszák a Turandotot.
Nézzük az Alfano véget.
Maga és csak kizárólag a szerelem témájával foglalkozó Alfano vég helyett egy kicsit idézőjelbe tesszük a szerelem tényét, nem olyan egyértelműen látható, hogy éppen mikor kit ér. Ettől egy izgalmasabb, azt gondolom a néző számára is erősebb hullámzást vagy hullámvasúton való ülést eredményez az, ahogyan mi gondolunk most a Turandotra.
A Bérió verzió nem is idealizált annyira, ugye? Reálisabb vég.
Szerintem 21. századi vég, a Bérió vég egy intimebb, elgondolkodtatóbb, magányosabb zenei vég, mint a szokásos Alfano látványos nagy operai végkifejletként megszokott tétel. Ezért úgy kellett gondolkodjak, hogy releváns legyen a zenei záráshoz. Az előadás kezdetétől kezdve egy olyan logika és egy olyan dramaturgiai szál, ami a Turandotot működteti és jól működteti. Tehát valójában nekem a cselekményvezetésen túl egy olyan ok és okozati összefüggés hálózatot kellett összeépítenem, amelynek a végén a Bérió befejezéssel együtt egy szép, egy nagy egészé tud válni ez a mű.
Ezt a Bérió véget nem annyira ismerjük, mint az Alfano véget. Azt szoktuk meg Turandotként. Itt mi történik?
Itt az a lényeg, hogy a Turandot cselekmény végig nyomon követhető, végig pontosan ugyanazok a pillanatok tetten érhetőek, ami egy megszokott folyamatábra. Az, hogy lélektanilag ki hova jut, kinek mi a fontos a végén, a hatalmat választja, a szeretetet választja, a befelé fordulást választja, ezek ennek az előadásnak a különleges végkifejletei. Szerintem igazabb, a mai ember számára jobban értelmezhető és logikusabban átélhető végkifejlettel lehet szembenézni. Ha valaki gyilkol, akkor annak kell, hogy legyen lenyomata a saját lelkén, hogy ezzel való szembenézésben hova jut, ezzel foglalkozik az előadás. Foglalkozik az előadás azzal, hogy kinek mennyire fontos a hatalom. A hatalommal együtt járó, akár veszteség lelki téren. Ezért érdekes az a fajta ok és okozati, mondjuk háttérszövete ennek a Turandotnak, ami megengedi, hogy a megszokott, ismert mű mögött azok a szándékok, azok az okok, amitől az a cselekmény úgy alakult, na az egy kicsit más. És ettől a finom másságtól azt gondolom a mához szól, és máshogy érint meg, mint hogyha egy mesekönyvszerűen értelmeznénk, vagy eltávolítanánk magunktól annyira ezt a művet, mint ez egy csodálatos arab népmesétől kezdődően kínai egzotikummal rendelkező, számos távol-keleti forrást idéző, zeneileg is akár, mű, amiben könnyű képi távolságtartással is ülhetne a néző. Számomra fontos volt rendezőileg, hogy egy kicsit közelebb, egy kicsit érinthetőbbé, egy kicsit maibbá és átélhetőbbé próbáljam tenni ezt a művet. Erre törekedtem, hogy adjak olyan pontokat benne, ami ne távolságtartó, hanem inkább bevonó legyen a néző számára.
Puccini, Turandot. A Magyar Állami Operaház bemutatójáról a rendezőt, Barta Dórát hallották. És most hallgassuk Kalaf áriáját, ami az egyetemes operairodalom egyik legismertebb és legnépszerűbb áriája. Nella tua fredda stanza Puccini gyönyörű zenéje után fürödjünk meg a romantikus muzsika szépségében. November 24-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekarad koncertet a Műpában. A műsorukon megszólaló művek mind a romantika színes és változatos termését képviselik, de mindegyik más és más időszak életérzésének kifejezője. 1873-as keletkezési évével Brahms alkotása a valójában nem Haydn, hanem Ignác Pleyel témáját feldolgozó változatok egy Haydn témára már jóval túljár a romantika delelőjén. Richard Strauss zongorára és zenekarra komponált burleszkje 1886-ból pedig még ennél is későbbi utóromantikus opusz. Zárásként fog elhangozni Berlioz dramatikus szimfóniája, a Romeo és Julia 1839-ből, ami pedig a romantika első nagy hullámának képviselője. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar november 24-i hangversenyét két világklasszis muzsikus közreműködése teszi ünneppé. A román származású Los Angeles-i Lawrence Foster karmesteré és a Belgiumban élő orosz származású Denis Koshukhin zongoraművészé. Mindketten többször is voltak már az együttes vendégei. A mai merítést a Romeo és Julia báli jelenetével zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.